Sziasztok, ez itt a Kulturált Podcast legújabb adása. Én Klárk Dávid vagyok, a beszélgető partnereim pedig most Matalin Dóra.
Sziasztok!
És Tökert Gábor lesz.
Hello!
A témánk pedig most a 91. Oscar-díj átadó, vagyis hát az Oscar-díj és a... Hát főleg a díj, a gála, az, arról most nem fogunk beszélni, főleg azért, mert még nem történt meg. Minden évben már most őrletes humorpeteldákat durrangatok. Tényleg az Index villám Gézája.
Te régóta vagy újságíró, ugye?
Nem mondja.
Ez egy ilyen szakmai fogás, nem egy kulisszatitok, hogy amíg nincs meg az esemény, addig nem tudunk róla beszélni.
Igen, ez általában megnehezíti a dolgunkat, de nem lehetetlen.
Nem lehetetlen, igen.
Nem lehetetlen. Tehát, szóval a témánk a 91. Oscar-díj. Mindig a ceremónia előtti ki szoktuk dumálni páran a jelölteket, az esélyeket, illetve azt, hogy egyáltalán miről szól idén az Oscar-díj. Ugye mindig nem tudom, én amennyire követem, mindig van egy vezérfonal, vagy egy ilyen központi téma, vagy akár dilemma, amikről az Oscar-díjak szólni szoktak.
Vagy botrány.
Botrány is lehet akár. És én, ahogy nézegettem az idei jelölteket, csak egy dolog jut eszembe, az az, hogy hiába szar egy film, illetve hiába szar két film, akkor is lehet az év egyik legjobb filmjének tartani. Köszönöm szépen, köszönjük,
melyik
hogy hallgattatok.
Melyik filmekre gondolsz, kedves Dávid?
Hát a két film, amire gondolok, az a Bohém Rapszódia és a Zöld Könyv. Nem tudom, hogy amennyire ismerlek titeket, biztos nem lesz nagy ellenvetés, de szerintem mindkettő nagyon rossz film. A Bohém Rapszódia az pedig különösen rossz. Nyilván mindenféle olyan okokból, amik hát az alkotóknak is köszönhetők, meg nem is. Ugye a Bohém Rapszódia az a Queen történetét dolgozza fel, valójában inkább Freddie Mercury-t, életének egy bizonyos szakaszát, tele hazugságokkal, csúsztatásokkal és egyszerűen borzasztó túlzásokkal.
Na de milyen jó a Queen zenéje.
Hát az bomba.
Tök jó film.
Hát igen, a Vén világa is ezért
volt. Főszereplő is annyira jó, olyan ügyesen utánozza.
Az a baj, hogy a Bohém Rapszódia az tényleg az állatorvosi ló lett 2018-ban, ugye a film, amit a kritika az egyöntetűen nem szeret, és vagy igen, gyűlöl. Tehát megnéztem most, Metacritiken jelenleg 49 ponton áll, ez ugye a Rotten Tomatoes-hoz hasonló ilyen kritika aggregátor, és ez azt jelenti, hogy a nullától százig terjedő skálán ez összesen, tehát átlag alatt van egy picivel az ilyen kritikai megítélésben, és amennyire én láttam, ez az Oscar történetének egyik legrosszabb kritikákat hozó legjobb film jelöltje.
Ugyanakkor pedig hihetetlenül népszerű film, igen, nagyon sok pénzt hozott, és Magyarországon pedig különösen szeretik az emberek.
Igen, és ezek a review score-ok, ugye, amik az olvasó értékelések átlaga, az meg nagyon sokkal magasabb, mint a kritikusoké. Egyébként én írtam róla a kritikát, és 5 pontot adtam rá, és ne tudjátok meg, mennyi gyűlöletlevelet kaptam, amiért nem egy, nem kettő, hanem 5 pontot adtam erre a csodás filmre. És tényleg nagyon tetszik az embereknek, többségének, vagy nem tudom, egy elég széles rétegnek, és nehezen tudják közülük sokan megemészteni, akár Facebookon, akár magánlevélben, hogy hát kritikusoknak meg nem annyira, de nyilván megvan az oka annak, hogy a kritikusoknak ennyire nem jön be.
Hát igen, te pont tegnap néztem meg, amikor jött ez a hír, hogy a Queen fel fog lépni az Oscar-díjátadón, hogy Magyarországon azt hiszem 15 hete mutatták be a Bohém Rapszódiát, és az alatt 616 ezer ember látta, és hogy amióta bemutatták, azóta stabilan ott van a top 10 legnézettebb filmekben egy adott héten. És ez ilyen, tehát az Aquaman, tehát ez már ilyen, majdnem ilyen Avengers szintű nézettség.
De ezzel szerintem önmagában nincs gond, mert hát miért a szuperhős filmeket is sokan nézik, aztán mennyi szar van köztük. De hogy az Oscaron ott tud lenni a legjobb filmjelöltek között ráadásul, az mondjuk engem meglepett.
Igen, ugye annyit kell csak tudni az egész háttérsztoriról, hogy egyrészt ez a Queen még élő tagjai, nem is tudom, kormányzásával vagy irányítgatásával létrehozott film.
Hát a 3-ból 2, mert már itt megbukott a sztori, hogy az egyikük azt mondta, hogy ő köszöni szépen, igen, de így ebben a formában ebből nem kér.
John Deacon.
Igen, hát ő nem is, azt hiszem már nem is a zenekar tagja talán, vagy nem is koncertezik velük, tehát ő, ja. Tehát akkor maradt Brian May és Roger Taylor.
Roger Taylor.
És ugye egyrészt ez a film úgy dolgozza fel az ő karrierjüket, hogy nagyon-nagyon kilúgozza azt, hogy nem is tudom, tehát hogy tényleg olyan, mintha a szemembe hazudnának 2 órán keresztül, ami amúgy nem zavarna, hogyha nem egy közismert igazságról szólna, illetve hogyha a film nagy része nem azzal foglalkozna, hogy a valóságot minél jobban próbálja leképezni, ugye ezzel a Live Aid koncerttel, ami a film csúcspontja.
nagyon érdekes ebben a filmben, hogy sok-sok apró kis igazságból, ahogy mondtad, hogy mennyire próbáltak korhűek lenni, hogy minden apró részletre figyeltek, hogy az üdítős doboz oda legyen letéve, ahol annak idején le volt téve. Tehát a sok pici igaz részletből létrehoztak egy óriási nagy hazugságot.
A nagy dolgokban meg nem mondtak igazat.
Igen, és ettől olyan felháborító szerintem, ezért van az, hogy ki vannak akadva a kritikusok, és érdekes módon ez az, ami viszont a közönséget a legkisebb mértékben sem érdekli.
Van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon hardcore Queen rajongó réteg, akit ez zavar egyébként. Találtam egy ilyen fórumot, ahol így kifejtik, hogy aki igazi Queen rajongó, annak ez a film nem tetszik, és ott ilyen óriási, mindegy, ott nagyon mélyre tudtam volna süppedni a fórumozásban. De hogy egyébként egy életrajzi filmnél ez valamennyire megengedhető, meg valamennyire szokás, hogy kicsit dramatizálsz, és nem pontosan úgy történik, ahogy a valóságban történt, viszont a Bohém Rapszódiában ott tényleg olyan megengedhetetlen csúsztatások vannak, amik akár egy olyan emberben is kérdéseket vetnek fel, aki így azért nem nézett jobban utána, meg nem tudja olyan nagyon alaposan a Freddie Mercury sztorit. Ugye azt mind tudjuk, hogy éces volt, és ennek következtében halt meg. És hát azért az úgy gyanús, amikor ezt így nagyon hamar elmondja a Live Aid előtt, nem tudom, egy-két hónappal vagy évvel, talán nem tudom a sztori szerint pontosan hogyan, de mondjuk ilyen 80-as évek közepén diagnosztizálják nála az écet, aztán elmondja a zenekarnak, és ugye 85 a Live Aid, és ott van még a filmnek, csak a valóságban meg 87-ben diagnosztizálták, azt hiszem, és csak ilyen 89 körül mondta el a zenekarnak, és itt azért, tehát 85-ben még a világ nem tudott arról, még Freddie Mercury se tudott arról, hogy écses.
Hát ugye arról van szó, hogy a Queen ma a zenekar története az nem alkalmas arra, hogy belepasszírozzák egy ilyen életrajzi filmnek a skatujájába, és azért megpróbáltak, nem tudom, egyre nagyobb ilyen kilengésekkel valahogy így korrigálni, és aztán tényleg belecsúsztak a teljes kamuzásba.
Én egyébként így a film nagy sikere után nem lennék meglepve, ha egy ilyen 3 éven belül jönne egy film, aminek az a címe, hogy The Show Must Go On, és Freddie Mercury utolsó éveiről szólna, szintén Rami Malekkel.
Simán, szerintem ugyanez a stábbal, bár szerintem a rendezőt azt nem biztos,
hogy teljesen ezzel a stábbal biztosan nem.
Tehát, de miért is?
Mert ugye itt egy rendezőváltás is történt, és most nagyon finoman fogalmaztam, hogy rendezőváltás, ami nem teljesen világos nekem, lehet, hogy ti jobban tudjátok, hogy egyfelül ugye a rendezővel, az első rendezővel kapcsolatban felmerültek ugye a pedofil vádak, de ezeket már 100 éve tudjuk, ezek újra előjöttek, és amikor előjöttek, akkor azt hiszem, hogy utána az volt a sztori, hogy a hálaadás napi hosszú hétvégére mindenki elvonult a családjához, uh-huh. És amikor újra felvették volna a munkát, akkor egyszer csak már nem volt rendező.
Igen, Bryan Singer nem jött vissza a forgatásra.
És akkor kellett keresni egy újat, aki az Eddie a Sas rendezője lett, akit igen. Hogy is hívnak?
Dexter Fletcher.
És akkor ő fejezte be a igen. filmet.
És ő rendezi az Elton John filmet. Csak mondom, hogy egyik világ a másikba ér, hogy újra beigazolódjon az elméletem, hogy a Marvel univerzum helyét ez fogja átvenni.
Ja, és mindettől attól függetlenül, hogy pedofil vádak, meg mit tudom én, eltűnés, azt hiszem, hogy 40 millió dollárt, vagy nem tudom, de több 10 millió dollárt kaszálhat a bevételből mindkét rendező, vagy az első rendező mindenképpen, mert valahogy így állapodtak meg. Tehát egy ember, akit nem tudom hányan vádolnak, pedofíliával, nemi erőszakkal, stb., az most hatalmasat kaszált mégis.
És igen, és egy többszörös Oscar jelölt filmnek a 75%-ban rendezője, vagy 60, vagy nem tudom pontosan, hogy állt. De meg mielőtt szerintem a Bohém Rapszódiáról szólna ez az egész, bár nagyon adja magát, hogy tehát tényleg, ha nem is botrány, de hogy ilyen kiábrándított dolga, ami van az Oscarral, szerintem egyértelműen ez. Tehát, hogy vannak rossz filmek, vannak filmek, amikkel nem érthetünk egyet, vagy megítélésről nem érthetünk egyet. Ez viszont egy ilyen darabokból összetoldozott, foldozott, rossz minőségű, láthatólag, tehát ilyen kényszerből elkészült film, mert hogy muszáj volt megcsinálni, és ez látszik is rajta. Na, ezzel szemben viszont ott a zöld könyv, ami...
Nem teljesen szembe vele.
Nem.
Én nekem nem fájt az annyira, megmondom őszintén, az öt könyv.
Nekem sem. Én úgy érzem tényleg, mint egy ilyen iskolai fogalmazás, hogy valaki írjon, hogy milyen volt a rasszizmus régen, és hogy sikerült megoldani azt egy kövér Joey Tribbiani klónnal, aki vezeti Mahershala Alit.
Ja. Ugye Viggo Mortensen játsz a Tony Lip nevű italo-amerikait. És hát a Tonynak az lesz a feladata, hogy elfurikázza a Mahershala Ali által játszott ilyen felső osztálybeli színesbőrűt, és mindez a 60-as években zajlik, amikor azért még bőven zajlik a polgárjogi háborúk mindenféle fronton, és ráadásul délre mennek ugye Amerika déli részébe, ahol különösen nem szeretik a színesbőrűeket. Hát és az a baj, hogy Tony maga is egy kicsit rasszista, és hát nyilván a film végére majd lesz óriási ellenfejlődés, és akkor megtanítják egymást kicsit jobban élni, és tényleg ilyen Mr. Daisy sofőrje az egész. Ezt nagyon sok kritika elsütötte, ez a Mr. Daisy sofőrje.
Hát igen, mert annyira adja magát. Tehát nem lehet egyszerűen egy filmet megcsinálni, mit tudom én, 30 évvel később. Nem emlékszem, mikor volt a Miss Daisy sofőrje, de lényegében ugyanaz a sztori, csak megfordítva a szerepeket. Hát persze, hogy mindenki el fogja sütni. Egyébként ez a film a lehetőleg az összes jelölt közül talán a legklasszikusabban hollywoodi film. Tehát annyira a klasszikus történetmesélést viszi véghez. Annyira tudod, hogy mi lesz a vége. Esküszöm, a legutolsó jelenet kitalálható. Tehát bármibe fogadtam volna, hogy spoiler, a felesége meg fogja neki köszönni a leveleket. Tudti, hogy ez lesz a vége. És tényleg ez lett a vége. Tehát minden fordulata kitalálható. És mindezek ellenére azt gondolom, hogy nem, nyilván nem lenne helye az év legjobb filmjei között, de azért ez nem egy olyan botrányos jelölés, mint a Bohém Rapszódia.
Hát ugye mondtak Lágezt, hogy ez egy ilyen iskolai fogalmazás, vagy nem tudom, de jól felmondja azt a leckét. Én nekem valószínűleg azért nem fájt annyira, mert mind a két főszereplő az jó benne, jók a karakterek, jó működik köztük a nem a kémia, hanem a kölcsönhatás. És egyszerűen...
Nem unatkozol a filmen, hát nem annak ellenére, hogy kitalálod a fordulatai.
Igen. És akkor a végén engem őszintén szóval meglepett, hogy ez mind a két főhős az létező személy egyébként.
Hát, ugye azt azért tudni kell erről a filmről, hogy ez tényleg egy ilyen családi legendárium építése. Egyik forgatókönyvíró és producer az Nick Vallelonga, aki gyakorlatilag a saját apjáról készítette el ezt a filmet, és utólag aztán kiderültek olyan részletek, hogy a másik fél családjától, hogy nem minden volt feltétlenül így, ahogy ebben a filmben szerepelt, tehát nem voltak azért ekkora cimborákat a sztori végére, meg nem ilyen volt egyszerűen a viszony. De hogy igen.
Igen. Hát igen, a három leggyengébb jelölt filmben benne van, ezt így mondanám.
És a három legesélyesebben is benne van.
Igen. Nem, a harmadik egyébként a Black Panther, amit én untam magam egyszerűen, nem érdekelt még egy rohadt.
Felmerül a kérdés, hogy mit keres ez a film a Oscaron?
Hát azt mondanám, hogy ez egy ilyen token jelölés, ugye, hogy a színes bőrű témákat, de hát annak meg itt a Black Clansman, vagy a Csukjások, bocsánat.
Én egyszerűen tényleg azt gondolom, hogy ez az első, nagyon nem biztos, hogy az első Marvel film, én nagyon kritikus vagyok a Marvel univerzummal szemben, én csak és kizárólag az Amerika Kapitány 2-t tudom többször megnézni, és művészileg értékelni, de hogy...
Egyiket sem.
De Amerika Kapitány 2, a Tél katonája, az
én egész sokat tudok egyébként, de a Black Panther az egy ilyen N+1.
És nekem... Én a Black Panther közben éreztem azt, hogy olyan dolgokat látok, amiket eddig nem láttam. Nem feltétlenül megvalósításban, de hogy akár díszletben, ruhákban, a hangulatban, stílusban. Ez egy olyan dolog, ami nem... Figyelj, én kimondom. Hány jó ötlet kezdődött már így? Nem, hogy egyszerűen tényleg az van, hogy egy fehér európai emberként olyan jelenteket láttam, ahol egyszerűen dekódolnom kellett azt, hogy mi történt, és úgy éreztem, hogy ezek nem feltétlenül az én befogadói képességeim vagy jelrendszerem szerint vannak, és ez nekem egy izgalmas érzés volt.
Hát én úgy éreztem, hogy értem a filmet, és hogy igazából egy újabb eredet történetet látok átszkinezve. Mármint ezt lehet, hogy nem a jó szó használod, de hogy más díszletekkel valóban.
Az is jó, hogy átmázolva. Te jó ég.
Dóra, beszéljünk olyan filmekről, amiket igen, jónak tartunk.
Dóra segítsi.
Jó. Tehát, hogy szerencsére azért, igen.
Hogy bocsánat, a Black Panther azért is kerülhet tett esetleg ide, mert ugye volt az a bejelentés, nem tudom, fél éve valamikor, hogy igen, lesz egy közönség film kategória az Oscaron, és aztán hát ebből visszatáncolt az akadémia. És lehet, hogy valahogy ez még annak a nyoma, hogy már pedig egy közönségfilmet berakunk a jelöltek közé, miközben hát itt a Bohém Rapszódia.
Annál nagyobb közönségfilm nincs a világon, tényleg.
Na jó.
Jó, na, akkor beszéljünk azokról a filmekről, amiket szintén jelöltek a legjobb film kategóriában, és mondjuk még jók is talán.
Melyik az?
Szerintem több is van.
Szerintem is.
Hát melyikről beszéljünk? Beszéljünk a legfrissebb mozi élményünkről, amit tegnap láttunk, az az Alelnök.
Az Alelnök, igen.
Egyben az egyik legesélytelenebb film is.
Igen. Egyben az én kedvencem a 8 közül, ha bárkit érdekel.
Nekem is az egyik kedvencem.
Nekem is az egyik kedvencem, sőt, így visszanézve szerintem ez és a Csuklyások, ez a kettő, ami igazán tetszett. Ugye az Alelnök Dick Cheney, amerikai alelnök életét dolgozza fel, Adam McKay rendezésében, aki legutóbb a Big Short, magyarul azt hiszem a Nagy Dobás című filmet készített a pénzügy, 2008-as pénzügyi válságról. És az amerikai kritika az egy emberként gyűlöli ezt a filmet. Egyszerűen utálják. Tehát olyan, mintha közben ilyen forró kátránya öntötték le volna őket, miközben nézték. Én teljesen tanástalanul állok ezelőtt. Én az Alelnököt nagyon élveztem. Szórakoztatónak tartottam, érdekesnek.
Igen, az Adam McKay ugye korábban a Anchormaneket csináltam, tudom, mi volt a magyar címe.
A híres. Igen, de tegyük hozzá visszatérve a Green Book rendezője, pedig a Dumb és Dumbert és a Tökös Tekést.
Így van, a Peter
Farrelly. Keresd a nőt, és azok mennyivel jobbak voltak.
Igen, hát lehet, hogy ő még azért csinált ilyen iskolai fogalmazást, mert még így bizonytalan volt neki a teret, nem? És akkor így nagyon tényleg felmondta a leckét. Na jó. És ugye az Adam McKay, tehát aki látta az Anchormaneket, az egy ilyen teljesen őrült ilyen big játékok, amiben nem tudod, hogy a következő pillanatban mi fog történni nagyjából. És ez megvan a Big Shortban is, hogy egy rendkívül unalmas téma, miközben mindenkit érintett a válság, de mondjuk ilyen gazdasági témákról két órán keresztül filmet csinálni, az egy ilyen elég lehetetlen vállalkozásnak tűnik, és ezt úgy dobta fel a McKay, hogy ilyen tényleg, amikor bármi megtörténhet. És akkor mi az a, nem tudom, jegybanki alapkamat, most mondtam valami hülyeséget, mert nem pont ez, és akkor itt van Carmen Electra, elmagyarázza. És akkor jön Carmen Electra, és elmagyarázza. Vagy lehet, hogy nem pont ő volt most így.
Nem, Selena Gomez volt.
Vagy nem? Margot Robbie.
Vagy Margot Robbie, igen.
Vagy Anthony Burden.
De a lényeg az, hogy iszonyú szórakoztató volt, és még a közgazdaságban kevésbé jártasok számára is érthetővé tette azt, hogy mi történt 2008-ban.
Így van, pontosan. És akkor itt van ez a másik szintén roppant unalmas téma, miközben ez is nagyon sok embert érintett, hogy egy alelnök ül mindenféle irodákban, és beszél más emberekkel körülbelül politikáról, és ezt is úgy fel tudta dobni, és szerintem még sokkal pofátlanabbul, mint a Nagy Dobásnál, olyan megoldásokkal, amiket el se spoilerezek, mert azzal lelőném a poénjait a filmnek, hogy így felálltam a székből a végén, és úgy álltam fel, hogy ezt még egyszer meg akarom nézni azonnal.
Igen, és tegyük hozzá, hogy a főszerepet Dick Cheney-t, ugye Christian Bale alakítja, meghízva, tokásan, kopaszon, hát hogy ennél nagyobb ilyen Oscar mágnást el se tudok képzelni.
Nem csak ezért jó szerintem ő ebben a szerepben, mert megint meghízott, mert ő a hízásfogyásnak a legnagyobb bajnoka.
Paganini.
Hanem...
De hogy
a jó effektus Paganini.
Egyrészt csodálatosan hízott meg már megint. Nem, én imádtam például a hangját. Uh-huh. Szerintem rohadt jól elváltoztatta a hangját, vagy mélyítette, úgyhogy nála is jóval idősebb embert is eljátszon. Végig élvezett volt nézni a játékát, egyébként a többi színésznek is. És nem tudom, észrevettétek-e, hogy a stáblistán a főcím alatt óriás betűkkel, ilyen egy méteres betűkkel volt kiírva a színészek neve.
Igen.
És én ebben is egy üzenetet láttam, de lehet, hogy már túl gondolom őt, hogy na, látjátok, ilyen egy film, amiben van szerep a színészeknek, amiben van mit eljátszani, és nem izé műanyag ruhákba idiótaságokat beszélnek össze-vissza. És ugye a többi filmnek a film, azt most tényleg nem akarom lelőni, de a legvégén is üzent a többi filmnek. Van egy, a stáblista után egy iszonyú jó jelenet, egy nagyon jó poén, amire aztán rátesz még egy slusszpoént, ami üzenet a többi filmnek és Hollywoodnak, hogy basszus, hát ilyen filmeket, mint amiket én csinálok, már alig-alig csinálunk.
Igen, és ez is egy érdekes dolog, hogy egy politikusról szóló életrajzi film végén stáblista után jelenet van. Amit érdemes megvárni egyébként tényleg.
Igen, szóval senki ne menjen ki a moziból a stáblista alatt, mert ezt a filmet még a vége után is érdemes nézni.
Igen, és így rögtön persze belecsaptam a lecsóba azzal, hogy hát a Christian Bale, amit művel ez Oscar mágnes, csak elfelejtettem, hogy Rami Malekkel van egy kategóriában.
Igen, nem fog nyerni, szegény.
Nem, hát ez a Vice-nak maximum a legjobb smink fog járni, szerintem. Annak ellenére, hogy tényleg tök szórakoztató és érdekes, és vicces, és érdemes látni.
És van benne egy zseniális mellékszerep alakítás is a Sam Rockwell-től, aki George Bush-t játsza, már mint az ifjabb Bush-t, ahogy mi itt Magyarországon hívjuk őt.
A Bush-t.
Nincs sok jelenete, de az mind annyira emlékezetes, és őt is jelölték igen. legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, és valószínűleg ő se fog nyerni. Mert ott ki is
hát
fog
nyerni. Az igazából az a kategória, amin legkevésbé tudnék mondani bárkit. Mármint, hogy ilyen egyenlő...
Igen, csak ugye ő tavaly nyert.
Szerintem a Mahershala Ali fogja azt vinni.
Én Richard E. Grantben bízom. Sajnálom, be is karikáztam.
Na jó, majd oda jutunk.
Igen. Igen, na igen, most igen, térjünk vissza akkor a filmekhez. Tehát akkor az alelnök, az abban ki vagyunk békülve, hogy jelölték Oscarra.
Abszolút. És szerintem az jó arra is, hogy építgesse a McKay-nek a portfólióját. Tehát, hogy volt jelölve a Big Short-tal, nem kapta meg, volt jelölve ezzel, nem kapta meg, és majd lehet, hogy egy-két év múlva lesz egy sokkal szarabb filmje, amiért megkapja, mert hogy annyi filmért nem kapta meg a korábban.
De tök fontos, hogy készíthessen mozifilmeket, mert ugye pont olyan filmeket csinál, és szerintem ezért is üzent Hollywoodnak a filmje végén, hogy nem ezeket az óriás költségvetésű blockbustereket, de nem is ezeket a kis független 20 filléres művészfilmeket a fesztiválokra, hanem pont a kettő között dolgozik. Igenis filmsztárokkal dolgozik, jelentősebb költségvetésből, de a felnőtteknek szólnak ezek a filmek, nem a 13 éves gyerekeknek. És tök fontos, hogy ilyenek készüljenek, és hát ugye mindig azon nyígunk, főleg én, hogy ilyenekből egyre kevesebb van.
Igen. Szóval ezt nagyon szerettük.
Hát akkor menjünk tovább azokra, amik eszemben nincsenek ennyire markáns érzéseink. Vagy nem tudom, tehát tényleg a Vice szerintem mindhárunknak a kedvence.
Nekem még van más kedvence.
Nekem még a Róma is.
Nekem is.
Szóval akkor...
Megsemmisítő pillantást begyűjtöttünk Clarktól.
Egy enyhe megvető és csalódott pillantás volt.
Egy kicsit
volt.
Csalódott vagyok, de nem. Nincsen bajom egyáltalán a Rómával. Ugye a Róma az a Netflixen készült, vagy Netflixen bemutatott film Alfonso Cuarontól, aki az Embergyermekét is csinált, olyan Gravitációt, ugye az ő mexikói fiatalkorát, vagy gyerekkorát mutatja be egy bejárónő szemszögéből. Mert úgy nem úgy szemszögéből, mint mondjuk a Doomban, hanem hogy vagy az ő életé.
Egy jó bejáronő szimulátor.
Igen, bár egyébként most nevetünk, de hogy tényleg én kicsit néha azt éreztem erről a filmről, hogy egy ilyen valahogy így rázza az ujját felém, hogy épp bezzeg ilyen a nem tudom, a munkásosztálynak az élete.
Abszolút. Én pont ezt díjazom benne. Nem csak a munkásosztály életét.
Vagy ha nem is a témájában, nekem a Róma az egy nagyon furcsa teremtmény, hogy tényleg a Netflixen jött ki, ugye emberek nagy része ezt monitoron, tévén fogja látni, miközben egy olyan film, ami tényleg tehát egy ilyen IMAX vászonra kívánkozó, egy ilyen néha egy ilyen egészen gigantikus, nagyszabású, tömegjelenetekkel operáló, igen. tényleg ilyen tablókat igen. bemutató film, ami nekem néha már kicsit túlzás volt.
Nekem meg fájt, hogy ezt nekem otthon számítógépen kell néznem. Igen, tehát, hogy igen. ebben a filmben egy csomó olyan kép van, amikor van valami történik az előtérben, és történik valami fontosabb, nagyobb szabású, vagy látszólag fontosabb, nagyobb szabású a háttérben. Rohadt jól ki van találva, látszik, hogy piszok sok munka van belefektetve, és nézem bakker egy nem tudom hány centis képernyőn, mert például Budapesten ezt a filmet egyáltalán semmilyen módon nem lehetett moziban megnézni. Nyugat-Európában volt pár város, Londonban, Bécsben, egy-egy vetítésen ki lehetett fogni. Szerintem ez tök szomorú.
De kilőhetett HD-ben a tévédre.
Kösz is tök. Legközelebb elhívlak, hogy dugd át azt az izét.
Nem, de annyira érdekes, hogy oké.
Csatlakozónak hívják.
És itt hirtelen most elindul egy párhuzamos podcast. A Pasik című
beszéljünk műsor. Beszéljünk a film szexizmusról. Ez a film a nőkről szól.
Igen. Nem, de hogy megvalósításában annyira érdekes, mert nem emlékszem, hol olvastam ezt a hasonlatot, de hogy konkrétan olyan, mint egy Jancsó film legtöbbször. Tehát, hogy van ugye az a jelenet, amikor lődöznek a mi vidéken, kimennek ott célba lő a gazdag családok, és ott konkrét, tehát olyan kameramozgások vannak benne, mint egy Jancsó filmben. Ez egy ekte művészfilm. Tehát egy fekete-fehér, hiperrealista, egyáltalán a mai filmes trendekkel köszönő viszonyban sem lévő. Még Cuaron többi filmével sem, nincs benne semmi közös.
Hát azért, ezek a szép hosszú beállítások, hosszú jelenetek, ezek az ember gyermekétől kezdve ott vannak nála, meg a nyilván gravitációban is persze.
Igen, de hogy ott ezeket mind az akció hajt, tehát hogy azok akció voltak, igen. És itt pedig
nem.
Uh-huh. Nem, egy mindennapi élet.
Nekem pont ez a megvalósítás volt az, amit így imádtam benne, és ezért az egyik kedvencem, mert a témájában meg, tehát hogy cselekménye úgy, vagy dramaturgiai íve az nem olyan jellemzően filmes, vagy nem tudom, úgy tényleg egy cserédlány életéből látunk egy pár hónapot körülbelül.
Én a témájáért imádtam.
És nekem beugrott, bár ez lehet, hogy erőltetett hasonlat lesz, a Floridai álom, ami szintén ilyen téma volt, hogy ott is egy nehéz sorsú nőről szólt, és ott is az életéből látunk pár hónapot, ilyen pillanatképeket, meg nyilván ott is volt valami A pontból B-be azért eljutott a film, de hogy azért ugye a dramaturgiája az így elég laza volt. És ott ugye olyan volt a kamerakezelés, egyáltalán megvalósítás, hogy odavitta a szereplők közé, és ilyen csomó kézikamerás megoldás volt, emlékszem, és az nagyon működött. Itt pedig ilyen gyönyörű képeslapokban mutatja meg messziről az egészet, és ez is nagyon jól működik, és egyszerűen imádom a sok statisztával készült hosszú beállításokat, vagy hosszú jeleneteket, és ahogy a kamera mozgás...
Na, szóval miért még szok ír, mert itt történik valami?
Nem, egyszerűen örült a szemem, amikor néztem ezt a filmet.
Nekem a szívem örült. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy és azért is lehet most ennyire Oscar éllovas ez a film, amellett, hogy a Netflix milyen irgalmatlan pénzt tolt bele a kampányába, olyan színésznők tényleg állnak mellé, és szerintem nem csak pénzért, mint az Angelina Jolie, meg a Charlize Theron, meg egy csomó nagy hollywoodi sztár kampányol a film mellett, azért, mert tényleg a láthatatlan munkának állít emléket, és azért hány filmről szól a láthatatlan munkáról? Hát rohadt kevés, miközben a mindennapi életünkben ez jelen van. Vannak olyan szerencsések, akik helyett ezt megcsinálja más, általában egy szegényebb, nőnemű valaki, és szerintem annyira jó, hogy végre valaki fogta magát, ráadásul egy ilyen nagyon híres rendező, és azt mondta, hogy tudjátok, mint masszus, csinálok egy filmet erről, és megmutatom, hogy egyébként ezek az emberek pucolják utánatok a szart, hogy ti alkothassatok, dolgozhassatok a hétköznapjaitokban.
És megvan a végén az ajánlás?
Nem emlékszem.
Egy női név, most nem jut eszembe a neve.
Ja, hát igen, az ő dajkája.
És a Cuaronnak volt ez a dajkája, vagy bejáró nőjük, tehát hogy neki ajánlotta az egész filmet.
Jó, még egy mondat, mert mi most tökivel nagyon dicsértük, de azért ennek a filmnek a legerősebb kritikája, ami mindig elhangzik vele kapcsolatban, az egyetlen szó, hogy unalmas. Unalmas?
Én simán el tudom képzelni, hogy nagyon sok embernek az, persze. Tehát akció az tényleg nagyon kevés van benne, meg te hangulat is kell hozzá szerintem, hogy ráved magad, hogy leülsz, és akkor nézed egy család életét.
Uh-huh. Nekem egy barátnőm azt mondta erről a filmről, hogy borzasztóan unatkozott alatta. Uh-huh. Többször megforult a fejében, hogy kikapcsolja, mert annyira unja, de eltelt egy hónap, és folyamatosan újra és újra eszébe jut. És én is így vagyok vele, hogy én is megmondom szintén, hogy avval itt, hogy nagyon szerettem, többször is azt éreztem, hogy úristen, jó, történjen már valami, hogy ezt most unom. Uh-huh. És mégis amióta láttam, velem van. És folyamatosan eszembe jutnak belőle képek. És szerintem ez abszolút a legtöbb jó, amit elmondható egy filmről. De mondjunk róla rosszat is, hogyha...
Még azt hangozom el, hogy ugye ez jelöl van egy másik kategóriában is, a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában. És elképzelhetőnek tartom, hogy azt fogja megnyerni, és nem a legjobb
azt
filmet.
Azt biztosan megnyeri, és itt meg ugye hát igen. Nem biztos.
Nem, egyébként rosszat én sem tudok róla mondani, én csak én egy idő után így megcsömörlöttem tőle. Tehát, hogy nekem egy idő után már nem azon járt a fejem, hogy mi történik egy jelenetben, hanem hogy ezt hogy csinálták meg, és valahogy ez így...
Az nem jó.
Nem. Nem. De hogy nekem is tényleg képek megmaradtak belőle, a mozi például, ahogy ülnek a moziban, vagy ahogy tényleg ilyen azok az utcák, amiket egyébként egy stúdióban építettek föl. Tehát egy ilyen Cuaronnak volt egy stúdiója, ahol gyakorlatilag majdnem egy komplett várost felhúztak egy film kedvéért. De nekem nem a kedvencem. Tehát értékelem a filmet.
Van egy, amit mind a ketten nagyon szeretünk, stökit, azt nem tudom, a Csuklyások. Uh-huh. Uh-huh. Ugye? Spike Lee.
Én azt nagyon... Igen.
Én nekem vannak kisebb bajaim. Nekem is tetszett, de egyszerűen annyira fegyelmezetlen rendező ez a Spike Lee.
Hát jó, de ez a stílusa, tehát hogy, ahogy mondjuk Cuaron a legfegyelmezettebb igen. rendező, aki igen. szögmérővel megy, nem tudom, realista drámát csinálni, Spike Lee meg csinálja, ami eszébe jut.
Nekem mérnök diplomám van, én hozzám Cuaron elközelebb.
Hát tessék, én bölcsészkarra jártam, nekem Spike Lee.
Én mind a kettőt szeretem, én ezt színművészetire jártam.
De nem, abszolút értem. Tehát, hogy tényleg az a film olyan, hogy mintha néha így megállna, és elkezdene olyan dolgokkal foglalkozni, ami nem feltétlenül szervesen a történet része, de Spike Lee úgy érzi, hogy muszáj megmutatnia.
Igen, ezt Tarantino is csinálja, egy csomóan. Tehát, hogy igen, most van benne egy rész, ami teljesen kilóg, amikor elkezdenek filmekről dumálni, csak úgy, mert mérne. Orázs olyan filmekről, amiket mi véletlenül sem ismerünk. Jó, most nem akartalak megsérteni.
Blaxploitation filmek.
Igen. Hát, vagy mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy ő fegyelmezetlen?
Válogat a megoldások közül, amikor éppen ahogy tetszik neki, és ettől valahogy ilyen katyfasz tesz a megvalósítás. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy lenne egy egységes rendezői koncepciója, hanem így ötletszerűen. Most ezt így csináltam, meg ezt úgy csináltam, meg és ilyen túl eklektikus lesz az egész. Nem tudom, érthető-e?
Értem, de ez szerintem valószínűleg azért, mert nem vagyok mérnök. Nekem ez így eltörpül amellett, hogy van-e érzelmi hatása, illetve, hogy van-e egy erős gondolat, amit el akar mondani. Na most Spike Lee-nek mindig van egy erős gondolata. Hát, ez a gondolat általában ugyanaz, de legalább akar valamit tőlem.
Az a másik bajom, hogy nagyon súlykol, és így szájbarág, és én jó, értem már.
Jó,
értem. Spike, értem. Nem kell, hogy még egy szereplő elmondja.
De egy csomóan nem értik.
Még felhívják, még telefonon, még a végén is, még ott is. És a végén az a, nagyon mindegy, nem spoilerezem el, de amikor
a vörös farok?
Az engem a világból ki lehet azzal kergetni, amikor véget ér a film, és akkor így a végére odarakunk jelenkori híradóban részleteket.
Szerintem az tökre kellett az érzelmi hatáshoz.
Szerintem meg tök felesleges volt.
Akkor azt mondtam volna, hogy ez egyébként a legmegosztóbb része a filmnek, aha. Tehát erről vannak a legádázabb viták, hogy utáltam. Kellett-e az oda, ugyanis mondjuk el, hogy ez egy mi 70-es évekbeli sztori, és akkor Spike azt csinálta, hogy a legvégére oda tett aktuális történéseket, és így kapcsolta össze a kettőt, akinek a fejében esetleg nem állt volna össze.
Na, de szerintem ez az a dolog, amit rá lehet, és rá is kell bízni a nézőre, hogy oda asszociálja a
érdekes, nem tudom, nekem ott ütött be igazán.
Én ezt a született gyilkosoknak se tudtam megbocsátani annak idején, hogy a végére odarakott a Oliver Stone fejezeket. Sőt, tudod, mit csinált
ilyet?
Már
nem is emlékszem, hogy odarakta a végére.
Tudod, mit csinált ilyet? A Dogville végén Larson Keith. És tudjuk, hogy annál szarabb film nem létezik. A legutóbbi podcast adás óta tudjuk, hogy annál rosszabb film nem létezik, és ugyanezt csinálta a Lars von Trier, hogy végén ilyen amerikai ízéket odarakott.
Jó, két dolog.
Jó, befejeztem.
Akkor lehet, hogy 3-4, akár 5 dolog is lehet mindjárt, amennyi elhangzott. Egyrészt, hogy Spike Lee-nek ez a rendezői stílusa. Ő eklektikus, ő mozgatja a kamerát, amikor ilyen kedve van, akkor ezt mutatja, amikor olyan, akkor azt. Egyszerűen ez a rendezői kézjegye. Tehát, hogy én direkt a Csuklyások miatt néztem meg a Do the Right Thing-et, ami ugye egy ilyen őrületes amerikai klasszikus, és ez egy olyan film, ami lendületesebb, mint egy Transformers. Tehát egy olyan ritmusa és ereje van. Van magyar címe is, csak vagy nem jut eszembe. Van.
Szemet szemért.
Köszönöm. Szemet szemért. Ami nem ugyanaz, mint a Kiefer Sutherlandnek is van egy ilyen thrillere 90-valahányból.
De az is nagyon jó.
Igen, a Sally Field és Kiefer Sutherland, nem tudom, miért emlékszem erre. Egyrészt, másrészt meg, tehát azért, hogyha már így dicsérjük a Vice-t, akkor ne hozzuk fel a Csuklyások, vagy ne hányjuk a Csuklyások szemére, hogy szájbarágos. Tehát a Vice-nak konkrétan úgy van vége, hogy Christian Bale Dick Cheney szerepében lenéz a nézőkre, és elmondja a film tanulságát a szemünkbe.
De ott már van benne egy irónia, vagy...
Az ő igazsága, amit elmond, az nem a film tanulsága.
Szerintem én ott éreztem egy ironikus felhangot, és És az egész, mert az egész film tele van ilyenekkel, hogy a néző felé néznek, és kimagyaráznak a néző felé, és valahogy ezt tök elegánsan csinálja az Adam McKay annak ellenére, hogy ez, ha belegondolsz, egy olcsó dolog kimagyarázni a néző felé, de annyira direktbe csinálja, meg olyan csavarokkal, hogy nekem az ott jobban elfért.
De hát a csuklyások, tehát a csuklyások kapásból azzal nyit, ugye, hogy Alec Baldwin egy ilyen rasszista antiszemita professzor szerepében egy előadást tart arról, hogy a zsidók és négerek teszik tönkre a világot a közös ármányukkal. Tehát kapásból így van. Egyrészt, hogy ez helyezi egyfelől keretbe, másrészt pedig ugye ami, ez a dokumentum felvétel, amit a végén mondta, ami szerintem elengedhetetlen a végére, mert egyszerűen a film azt a benyomást kelti, hogy ezzel a rasszizmust, mint akár a Green Book-ba, sikerült megoldani. Majd van egy vágás, és megmutatja, hogy a nagy lószart. Tehát, hogy ezek az emberek, akikkel röhögtünk, meg aki, nem tudom, beszólnak a film végén, hogy a klán fejének, az egyszerűen ott van, és Trumpot élteti, és nem tudom, felvonul egy antifa tüntetőkkel szemben.
És lehetett volna ezt máshogy is megoldani? Elegánsabban lehet, hogy valami más jelenettel ér véget a film, ami nem annyira pozitív, és akkor kérdéseket hagy a nézőben? Vagy ezt csak így lehetett megoldani, hogy tényleg oda vasvilázunk egy csomó kortárs videó
híradókból? De hogy érted, de hát, hogy oda van vasvilázva egy felvétel arról az emberről, az egyik emberről, akiről a film szólt. Tehát, hogy egyszerűen, tehát, hogy ez szerintem azt súlykolja, hogy ez nem csak egy történet, hanem haver, ez az, amiben élsz, mondja az amerikai nézőknek, mert mi egy egészen másféle valóságban élünk itt. De hogy egyszerűen, tehát, hogy vannak szerintem olyan, okay, olyan tanulságok, amiket muszáj levonatni a nézőnek.
De összeköti azzal az emberrel, de akkor viszont bajom van az egész filmmel, hogyha ezt így veszem figyelembe, mert a valóság, ugye az egyik szereplő az létezett a valóságban is, ez a Ron, nem jut eszembe, Star Wars, de ha jól tudom, akkor a másik karakter az nem. És akkor meg nekem itt dől az egész, hogy egy nagyon-nagyon fiktív sztorit kapunk egy darab valós szereplővel, és akkor a végén, vagy kettővel, és akkor a végén oda rakunk egy híradó részletet az egyikről, és akkor az olyan, mintha azt mondanám, hogy de hát ez az igazság, ez történt. És nem ez történt.
Sőt, olyan, mintha a Bohém Rapszódiát írtad.
Pontosan volna, azt akartam mondani.
De ez egyáltalán, tehát, hogy...
Nem, ennek a filmnek sokkal több igazsága van.
Igen, szerintem is.
Na de ugorjunk, mert még van pár.
De egyébként szeretném ezt érni, hogy tetszett nekem a csuklyások.
Nem, de ez egy nagyon
ilyen,
jó...
amikor stökinek tetszik egy
de
film.
Nem, én ezt a Spike Lee-nak egy csomó filmét láttam, és általában azok tetszettek, csak nekem nem, az én ízlésemnek kicsit ilyen csapongó, meg ilyen...
De tök ilyen. Jó, hogy ezekben az Ádász vitákban így megmutathattuk, hogy nem.
Hogy mi zajlik nálunk egy átlagos ebédnél, amikor
így van, pontosan,
elkezdünk filmekről beszélgetni.
Nem, mert hát bizonyos dolgokban egyetértünk, mint a Green Book, meg a Bohém Rhapsody, és bizonyos dolgokban pedig nem, és ezt teszi szép.
Szerintem ilyen. A következő filmben sem fogunk egyetérteni, az a Csillag születik.
Beszéljük. Itt van még a kedvenc című film.
Csillag születik, én azzal voltam úgy, hogy egy ilyen leszkét felmondott, vagy nem tudom, hogy fogalmazta Klág, hogy egy
iskolai fogalmazás.
Nekem ennél volt az az érzésem. Meg olyan érzésem volt, hogy sok ilyen filmet láttam már, és nem tudom miért kellett még egyet csinálni.
A három előző változatában például.
Az egyiket láttam, a Barbara Streisandost.
Nekem én teljesen semlegesen állok ehhez a filmhez. Én nem, az első 20-30 percet nagyon élveztem, és onnantól valahogy nem tudom megmagyarázni, nem tudok semmit felhozni ellene, sem mellette. Egy film, ami sem érzelmileg, sem értelmileg, sehogy nem érintett.
Igazából én is így vagyok vele.
Te, Dóra?
Elnézegettem.
Én abszolút értem ennek a filmnek a sikerét, és meglepő módon rám is hatott avval együtt, hogy én be vagyok oltva zenés filmek ellen, és borzalmat vártam. Tehát én úgy vettem, hogy úristen, végig fogják az egészet nyavajogni, és hogy ez mennyire unalmas lesz. És ehhez képest szerintem nagyon jól működött a két főszereplő közötti, kémia. Szóval, hogy a Lady Gaga és a Bradley Cooper párosának én elhittem, hogy ők tényleg vonzódnak egymáshoz, hogy tényleg imádtam a fürdőkádas veszekedést. Szerintem az egy nagyon jó, pattogós, hiteles marakodás volt. megrázott a végén, ami történt, szerintem bevitte a találatot, tehát hatott érzelmileg. Meglepően működött a zenei része. Ugye látszott rajta, hogy ezeket valódi fesztiválokon vették föl, igazi közönség előtt, hogy komolyan Bradley Cooper éveket tett abba, hogy ő képezze magát zenészként, ami tényleg látszik is, meg hallatszik is a filmen. Szóval, hogy van ennek egy csomó erénye, hogy az tetszett benne leginkább, hogy ez nem egy összebaszott film.
Nem.
Hanem, hogy ez látszott, hogy ez az ember ezt végig gondolta, ebbe munkát fetszölt, és nem akarja kiszúrni a szemünket valami tingli-tangli hülyeséggel, a sablonokból összepakolt szarral. És ezt én értékelem.
Hát igen, ez a legnagyobb bal szerencsője ennek a filmnek, hogy a Bohém Rapszódiával egy évben készült el.
Igen.
Tehát, hogy mint ahogy mindig szoktam mondani, hogy Török Feri 1945-je a Testről és Lélekről évében készült el, hogy egyszerűen a Queen film az mindennek az ellentétje, amit most elmondtál. Tehát az összegányolástól kezdve a zene, hiába Queen zene, de egy ilyen bozasztó megszóló Queen zenéig, és mégis ugyanott vannak, tehát hogy ugyanannál a startvonalnál állnak.
Én nem vagyok valószínűleg célközönsége az ilyen zenés filmeknek.
Mondom, én sem, tehát be vagyok oltva ellenük.
Ennek ellenére gyerekkoromban sokat láttam, mert anyám ezeket nagyon szerette, és igazából az valószínűleg azért nem mozgatott meg, nem nekem szól. De az tény, hogy nagyon jó összetrakva is. Bradley Cooper szerintem nagyon jó benne, Lady Gaga is kicsit azt nem tudta velem elhitetni az elejét, amikor ő még ilyen tapasztalatlan kezdő énekesnő. Az első ének hangjától kezdve vérprofin énekel, és ott nekem az kicsit billent.
Ős tehetségnek hívják.
Rúzsa Magdi. Csak egy név, Rúzsa Magdi.
De úgy a konfliktusok is működtek, kicsit úgy el volt nyújtva talán. De ez is, tehát az én, nekem túl sokat énekeltek.
Nem a te stílusod, ahogy az előző podcast vendégünk mondaná. Nem mondasz ítéletet, nem a te stílusod.
A pozitívat meg kell találni, szóval jól össze van rakva.
Szép. Akkor térjünk rá a legjobb filmverseny utolsó jelöltjére, ami a Kedvenc című Jorgos Lantimos kosztümös dráma. Mi lenne, ha nem is beszélnénk róla?
Beszéljünk csak róla, mert szerintem érdekes, hogy miért ennyire hihetetlenül népszerű 10 jelölése van. Imádják a kritikák. Egyszerűen nem értem, hogy miért pont ez a filmje lett az, ami ennyire imádatott.
Ezt a színészek viszik el a hátán. Szerintem ennyi a megfejtés. Nekem legalábbis. Ugye arról szól, hogy a 17. században? 6.
8.
18.
A 18. században vagyunk, és a nevű királynő udvarában.
Anna.
Mrs. Morley, vagy Miss Morley-nak.
Igen, aki egy roppant tragikus sorsú nő egyébként, ugye a filmben ez így kiderül. És hát neki van egy udvarhölgye, aki velé nagyon furcsa viszonyban vannak. Ez az udvarhölgy, ez gyakorlatilag irányítja az országnak egyes ügyeit, amikor a királynő nincs túl jól. És hát az udvarba érkezik egy új kedvenc, ugye a Emma Stone személyében. És ezt a kis hatalmi harcot, a három nő hatalmi harcát ábrázolja a film.
Igen, hát Jorgos Lantimosról tényleg, mint a rendezőről, egyrészt annyit kell tudni, hogy ennek a filmnek a forgatókönyvét nem ő írta, tehát gyakorlatilag, mintha megrendelésre dolgozott volna. Másrészt pedig, hogy ő ilyen nagyon bizarr, nagyon furcsa humorú, néha nagyon-nagyon sötét és lehangoló filmeket rendezett, mint a Homár, vagy a Szentszarvas meggyilkolása, vagy a legelső filmje még Görögországban, amivel ilyen nemzetközi hírnevet kapott, a Dogtooth. És én úgy látom, hogy ezekből a filmekből, ebből az egyéni látásmódból nincsen semmi a kedvencben. Azon kívül, hogy néha halszem optikával veszi fel a folyosókat, álltam teljesen értelmezhetetlen okokból. Én nem látom ezt a furcsaságot, vagy érdekességet benne. Engem itt valahogy úgy, mint a Csillag születik, ne jó, nem ez egy hülye hasonlat, de hogy itt semmilyen formában nem tudott megfogni. Nincs mondani való.
Igen, igen. A rendezés meg a cselekmény az engem se nagyon, mondom, a színészi játék, mert van három rohadt erős színészi játék, és mondjuk nagyon meglepődnék, ha legalább az egyikük nem kapna díjat.
Nem biztos, hogy fognak, de erről majd beszéljünk a színészdiaknál. Én igazából azt nem értettem, hogy van ez a háromszög történet, amit már annyiszor láttunk mindenféle formában, és persze, ha nagyon akarom, bele tudok szuszakolni valami mondani valót a hatalom természetéről is, de hogy összességében, hogy ebben mit látott a rendező, hogy ezt miért kellett elvállalni, hogy miért, mit lát benne az a rengeteg kritikus, aki élteti ezt a filmet, hogy miért kapott ez a film 10 jelölést a színészi játékon túl, az nekem hát sajnos rejtély.
Három a 10-ből.
Igen. Három? Nem kettő?
Három, mert a mellékszereplőben kettő, Emma Stone és Rachel Weisz.
Igen. Igen, egymás ellen mennek. Jó, akkor szerintem a legjobb filmről folyó diskurzust lezárhatjuk azzal, hogy ti kinek adnátok.
Igen.
Hát meg egy esélylatolgatás, hogy az akadémia kinek adja valószínűleg, nem?
Jó.
Ilyet is szoktunk. Én a Weissnak sim, vagy az alelnöknek odaadnám. Természetesen.
Szerintem a Róma fogja megkapni. Én nem adnám egyiknek se igazából.
Hogy te nem adnád egyiknek se?
Nem. Vagy, tehát, hogy nem. Ha nekem kellene döntenem, és az én felelősségem lenne, akkor inkább tartózkodnék. De a Róma fogja megkapni.
Én a Rómának adnám, nem okvetlenül az élvezeti értéke miatt, hanem mivel az Oscar amúgy is egy ilyen politikai kategória, tehát ilyen politikai okokból adnám neki most a szótágabb értelmében jelzésként, amiként szerintem ezért fogják neki adni, tehát ideális akadémiai tag lennék.
Szerintem politikai okokból odaadják neki a külföldi filmet.
És akkor szerinted ki nyer?
Az jó kérdés. Szerintem a Zöld könyv. Mert hogy az a másik, ami ugye rasszizmus, és...
Aj, te jó ég!
Tehát komolyan, tehát az is egy ilyen protest.
Igen, abszolút. Hát ez a második legesélyesebb film.
Jó, akkor ezzel ki is veséztük a legjobb film kategóriáját, akkor még szerintem beszéljük meg akkor a színész kategóriákat is. Legjobb színész, ott van, hát, igen. Ezek szerintem Willem Dafoe kivételével mind olyan alakítások, mind olyan jelölések, amik igazából bármikor megkaphatnák szerintem az Oscart bármilyen tetszőleges évben, hogyha nem épp négyen lennének egymás ellen.
Igen, Christian Bale a Dick Cheney-ként, Bradley Cooper a Csillagszületik, Viggo Mortensen a Zöld könyvben, a Tony Lip, és hát a Rami Malek, aki meg fogja kapni. Igen. Valószínűleg.
És szerintem ez a kategória a leglefutottabb talán az összes közül. Tehát itt a Rami Malek minden létező díjat megkapott az Oscar előtti díjátadókon, és lényegében nincs ember, aki ne venné biztosra, hogy ő nyer.
De egyébként ez egyetlen, amit tudtam szeretni a Bohém Rapszódiába, az ő játékát.
Ami egyébként szerintem semmivel nem volt erősebb, mint a kategória többi jelöltjének játéka.
Ezzel együtt.
Tehát akkor a nyitótétel mondatomat teljes mértékben megcáfoltad. Nem, én tényleg úgy érzem, hogy mindegyik Willem Dafoe-t nem láttam abban a filmben, úgyhogy nem tudok nyilatkozni. Nekem Rami Malek, tényleg. Én nem, tehát hogy ez nekem egy, nekem ez egy Saturday Night Live karakter volt. Tehát ez nem Freddie Mercury volt, hanem hogy valaki, aki eljátsza, nem tudom, Pete Davidson eljátsza Freddie Mercury-t a Saturday Night Live-ban. És tehát, hogy az utánzás az nem színészet, nem tartom.
Örülök.
Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy a Dick Cheney alakításban több volt a színjátszás, több volt mögötte a gondolat, nem csak egy sima utánzás volt. Szerintem is van ilyen különbség a kettő között.
Szerintem is van, de szerintem ez színészi játék volt, nem utánzás, de akkor ebben nem értünk egyet.
Jó, nézzük a nőket.
Én örülök neki, hogy ezentúl Clark fogja kapni a gyűlölet leveleket a queer-rajongóktól, és nem én.
Állok elébe legalább tudjuk, hány queen hallgató, vagy rajongó hallgat minket.
Ez egy queen-queen szituáció.
Ezt is felhasználtad zajszűrésre majd. A vicceid utáni csöndet.
Jó, nézzük akkor a színésznőket.
Jó, színésznők.
Ez már szerintem egy élesebb verseny.
Bizony. Ugye a Róma főszereplője, aki a Cleo
játsza. Ki mondja ki a nevét?
Stöki.
Jalica Aparicio.
Feltételezem, igen.
Megvettétek, ugye? Glenn Close, a The Wife főszerepér, amit én nem láttam. Nem tudom, ti láttátok-e? A Olivia Colman, a kedvencben ő volt a brit királynő. Lady Gaga, ugye a csillagszületikér, és Melissa McCarthy, a Can You Ever Forgive Me, amit szintén nem láttam, de te láttad, ugye, Clark?
Én láttam, és hát ez egy olyan szerep, amit Melissa McCarthy-nak többet kéne játszania, mint hogy ilyen borzasztó kövérnős vígjátékokban szerepeljen, ahol hasra esik, és undorítóan eszik, és tehát, hogy én nem vagyok a duci humor nagy rajongója, és nem szeretem azt, amit Melissa McCarthy a vígjátékokban megtestesít.
Már nem is duci.
Miről szól?
Köszönöm, hogy kimentettél ebből a kellemetlen helyzetből. Arról szól, hogy a 1991-ben játszódik New Yorkban, ez egy igaz történet. Melissa McCarthy egy izraeli nevű életrajzírót játszik, akinek hát ilyen elég magának való nő, elmúlt 50 éves, egyedül él, macskája van, épp kirúgják a film elején a munkahelyéről, és rájön, hogy ez egy tök jó bevételi forrás, hogyha meghamisít híres emberek által írt leveleket, mert erre egy viszonylag nagy piac van amerikai gyűjtők körében, és akkor Magyarországon egyébként teljesen értelmezhetetlen hírességek leveleit hamisítja, megvesz olyan írógépet, öregbíti a papírt, stb. És most már így összekapcsolom a másik kategóriával is, hogy a barátját pedig, aki az ilyen cinkosa lesz, azt Richard E. Grant játsza, aki egy Jim Hawk nevű figura, és ahogy bemutatkozik a filmben, Jim Hawk Big Cock. Ez annyira csak ezért érdemes megnézni a filmet, igen. Richard E. Grant első jelenete. Igen, hogy én vagyok a Jim Hawk.
Jack Hawk.
Jack Hawk? Uh-huh. Jó, tehát elbasztam az egész pointra.
nagy a pofám egy Wikipédiával.
Igen.
De jó. Messze nem ő a legesélyesebb ebben a kategóriában.
Nem, de az van, hogy Melissa, tehát hogy igen, mindig vannak emberek, akiket tehetségesnek neveznek, és hogy majd lesz egy dolog, amiben biztos nagyon jó lesz. Melissa McCarthy-nak ez a film szerintem az, amely tényleg nagyon jó benne. Nyilván tényleg esélye sincs.
És akkor ki fogja megkapni?
Hát most ugye a legesélyesebb az vagy Glenn Close, vagy pedig a Lady Gaga, akire szintén...
Lady Gaga.
Igen, Olivia Colman.
Hát őt is mondják.
Én Olivia Colmannek drukkolok, nem már. Az Olivia Colman azért nagyszerű a kedvencben, mert ezt a Kovács Bányit írta a kritikájában is, és nagyon egyetértek vele, hogy többféle királynőt is eljátszik. Tehát az igazán, hogy többféle szerep, mert van olyan vannak olyan jelenetek, ahol ő egy ilyen jó nőként van valamennyire ábrázolva, vannak olyan jelenetek, ahol egy zsarnokként, vannak olyan jelenetek, ahol ő az, aki el van nyomva, és van, ahol meg teljesen össze van törve, és szerintem nagyon jól csinálja.
Én is Olivia Colmanre szavaz, tehát hogy...
De lehet, hogy Glenn Close kapja
meg. Az én igazságérzetem az abszolút Glenn Close mondja. Nem okvetlenül ezért a filmért, bár ő szerintem semmiben nem rossz, tehát ő egy szint alatt nem játszik, hanem azért, mert egyszerűen méltánytalan, ami vele eddig történt, hogy már 6-szor, ez a 7. Oscar jelölése, ezzel ő az a színésznő, akit valaha a legtöbbször jelöltek Oscarra, úgyhogy egyszer se kapta meg. Sőt, miután most már a férfiak egy része, akik még érintettek voltak ebben a elég rossz versenyben, azok meghaltak, így jelenleg ő az az élő színész, akit a legtöbbször jelöltek Oscarra, és nem kapta meg. Ha ő most megkapja, akkor azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen csorba kiköszörülés is lesz az akadémia részéről.
És ez a Wife, ez milyen film?
Hát a témáját tekintve ez a film szerintem nagyon aktuális, a Rómához mérhetően. Ugye arról szól, hogy van egy híres író, akinek ő a felesége, mint az a film címében is benne van, és lényegében egész életében őt szolgálja, miközben szellemileg semmivel nincs alatta, de hát a nagy embernek mindent el kell nézni, mert ő az, aki alkot, és akkor így működik évtizedeken át a házasságuk, a pasi persze kihasználja a hírnevét, meg az elismertségét, félredug, stb. A feleség minden tűr, és akkor egyszer csak jön a telefon, amire lényegében egész életükben várnak, hogy Nobel, és akkor a nőnek itt elpattan, hogy akkor eddig bírta ezt a dolgot vinni. Kicsit unalmas, de témaválasztásában meg tök érdekes, és mondom, szerintem Glenn Close tényleg nagyon megérdemelné ezt a díjat, ha már nem kapta meg mondjuk a veszedelmes viszonyokért, vagy nem kapta meg a végzetes vonzerőért, vagy nem kapta meg az Albert Nobbsért, amiért pár éve jelölték.
101 kis kutya. Ja, nem.
Na, de hát egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ő nyer.
Férfi mellékszereplő? Mahershala Ali, ugye a Zöld könyvnek a... De miért mellékszereplő? A másik főszereplő.
Igen, én sem értem.
Hát, mert ő csak a metaforikus kocsi hátsó ülésén ülhet ebben a filmben.
Ugye ő a... Nagyon szép, nagyon szép. Ugye ő a színesbőrű szereplő. Adam Driver, a Csuklyásokból a
fehér.
A másik Ron Stavers.
A másféleképpen színesbőrű.
Sam Elliott, a Csillagszületékben ő játsz a Bradley Cooper bátyját, Richard E. Grant, őt előbb mondtad, Can You Ever Forgive Me, másik szereplője, és Sam Rockwell, mint George W. Bush.
Én egyedül csak Sam Elliott jelölése előtt állok teljesen tanástalanul.
Én is.
Hogy ez,
miért?
Ez egy nagyon, nagyon minimális szerep, egy igen. Olyan... Tehát, hogy Sam Elliott, bármit művelsz vele, berakod egy filmben, ő Sam Elliott lesz. Ez olyan, mintha... Nem is tudom. Most egy hasonlat se jut eszembe egy óra után, de hogy egyszerűen nem, én minden, amiben láttam Sam Elliottot, ugyanez.
A huncut tekintetű fehérbajszos bácsi.
Igen.
Hát ebben a filmben pont nem az.
A bölcs cowboy, akkor inkább.
Aha, de a bölcs cowboy pont. Ez jó. Igen.
Tehát, aki ugye a Nagy Lebowski elején is, igen, végén igen, is igen. Van. Tehát, hogy ő, ez Sam Elliott, ugye állítólag Bradley Cooper őt használta, az ő hangját használta a mintának a sajátjához, tehát, hogy a főszereplő hangjához, és hogy ezért kicsit olyan, mintha, hát nem is tudom, mintha egy ilyen, én nem tudom, egy percig sem hittem el, hogy a bátyja, hiába próbálják megmagyarázni. Ennyi az érvem. Nem tudom elhinni ezt.
Jó, a bátyja, az valóban nehéz volt elhinni, de csak nem a színészi játékkal volt baj, hanem arra, hogy rájuk néztél, bakker. És nem lehet a bátyját, várjál. Hát van köztük vagy 30 év.
De valamennyire ez így a cselekmény magyarázza.
Igen, ki magyarázza.
Hogy annyira idős, hogy gyakorlatilag ő nevelte a kisöcsit már így pótapjaként, vagy nem tudom.
Igen, de hogy...
Sok év van köztük.
Én nem is érzem, hogy Sam Elliottnak lett volna elég tér ebben a filmben, hogy játszon, azon kívül, hogy egyszerűen feltűnjön, és Sam Elliott legyen. Még ugye van az a, többször emlegették a film végén, az, ahogy éppen kitolat a házból és a kocsiból látjuk, és hogy kicsit így, nagyon picit így elernyed az arca önmagához képest, és de én ezt se tudom, óriási színészi játéknak betudni.
Jó, és itt szerintetek ki fog nyerni?
Hát szerintem Sam Rockwellnek nem fogják odaadni, pedig...
Igen, mert tavaly ugye ő nyert.
Igen, ő nyert, és az első egy volt elnököt személyesít meg nem túl
hizelgő módon. Na jó, de egy republikánus elnököt, és ugye tudjuk, hát, hogy akik igaz, ott ülnek, azok mind demokraták, és imádnak röhögni rajtuk.
Lehet, hogy emiatt mégis van egy kis esélye, de én itt leginkább Mahershala Alit látom
viszont
befutónak.
Ő is nyert a Holdfényért.
De az már 2 éve volt.
És azért nem, tehát nem az van, hogy Mahershala Ali szerintem nagyon jó színész, ilyen kiugróan jó nagyon színész, jó, de igen. Hogy ő az
olyan Ali... fájdalmas tekinteteket tud vágni, hogy csak na.
De máshogy vág fájdalmas tekintet. Tehát azért a Holdfényben ott egy ilyen tök minimál színészi eszköztárral dolgozott tényleg. Egy belépett a jelenetbe, és egyszerűen jelen volt, és olyan erős jelenléte volt, ezt emlékszem, hogy ezt beszéltük a Sajóval itt egy podcastban, most egy ilyen déjà-vum lett, hogy nem szól egy szót se, és azzal már így uralja a teret. És itt meg, és most láttam egyébként az Alitában is, ahol gonoszt játszott, és ott is egy ilyen teljesen papírmasé karakter, tök jól hozzáadott ahhoz a nulla karakterhez, hogy egy Mahershala Ali játszotta el. És itt meg ugye egy ilyen nagyon választékos, modorú, felső osztálybeli karaktert játszik, és nagyon jól csinálja ezt is. Tök máshogy néz fájdalmasan, mint a Holdfényben szerintem.
Én sem akartam elvitatni az ő érdemeit, hogy egy olyan végtelenül filmvászonra termett valaki, annyira elegáns, és annyira nem tudod levenni róla a szemed, hogy abszolút a helyén van, hogy őt most Hollywoodban ennyire sokat foglalkoztatják.
Ugyanakkor a Richard E. Grant karakterét, azt nem láttam azt a filmet.
Én ugye az előbb meséltem róla, mint kiderült, hogy rossz keresztnévvel, de azért Richard E. Grant is valamennyire egy ilyen, ha nem is pont ugyanolyan, de egy hasonló Glenn Close cipőben jár. Tehát, hogy neki is van azért egy, ő azt hiszem most 62 éves, de mielőtt még ezt határozottan kimondanám, megvárom, hogy aki megnyissa a Wikipédiát időben, azért beszélek, hogy húzzam az időt.
61.
61, köszönöm szépen. Tehát 61 éves, és ő egy ilyen emlékezetes karakterszínész, aki például a Spice Girls filmben is remeket alakított, vagy ugye van egy a brit kultfilm, a Whitney and I, amiben ilyen hasonlóan emlékezetes figura, tehát hogy ő egy ilyen arc, akit lesz most az új Star Wars filmben például, de hogy ő egy ilyen hiteles, kedves, megnyerő, szórakoztató faszi, aki jó színész is ehhez. Szóval lehet, hogy azért, hogy megköszönjék az utóbbi évtized, vagy a utóbbi pár évtizedes karrierét, fog egy Oscar-díjat kapni, és ő mint egy ilyen fekete lóként befut.
Szerintem nem.
De mindegy. Én hiszek. Majd minden kiderül hétfő hajnalban.
Szerinted kikapja Dóra?
Hát, azt tudod, hogy ki nem, de azt
én is nem, én is Alira tippelek, ha már, mert valóban a Holdfény már 2 éve volt.
És akkor a legjobb női mellékszereplő. Amy Adams az Alelnökben, ugye ő volt a Dick Cheney felesége. Marina de Tavira, a Rómában a családanya. Regina King, a If Billy Street Could Talk, amit egyikünk sem látott. Az milyen film?
If Billy Jean. Nem, azt ugye a Holdfény rendezője Barry Jenkins készítette James Baldwin egyik könyvébe, és Magyarországon, akárcsak a Can You Ever Forgive Me, Magyarországon semmilyen formában egyelőre nem jelent
meg. És a témája?
Ha jól tudom, ez egy 60-as, 70-es években játszódó romantikus, meg majd polgárjog is, meg hát tudod, milyenek ezek. Szóval az If Bill Street Could Talk a Barry Jenkins rendezte, a Holdfény rendezője, és sajnos Magyarországon semmilyen formában nem jutott el könyv alakban. Ugye James Baldwin regénye az megjelent magyarul.
És ez is ilyen színes bőrű témákat feszeget, ha jól látom.
Igen.
És akkor még van a kedvencből a Emma Stone és a Rachel Weisz, a két rivális kedvenc.
Én nem tudok dönteni.
Ez is egy teljesen nyílt verseny. Azért megjegyezném, hogy szegény Amy Adams lassan tényleg Glenn Close sorsára jut, mert neki ez már legalább az 5. jelölése.
Igen, de
soha nem nyert.
De pont ezt nem éreztem olyan nagyon erősnek.
Nem, de ez nem volt, ez egy feleségszerep volt.
Igen. Nem is volt olyan, hogy
hát nem volt annyi lehetősége. Avval együtt, hogy ez ugye nem akármilyen felesége volt, vagy van a Dick Cheney-nek, mert még mindig élnek mind a ketten. Tehát nem egy ilyen kis oldalborda, de valóban nem voltak neki olyan jelenetei, amik ezt indokolnák, vagy hát nem tudom. És mit gondoltok a kedvenc két szereplőjének egymás elleni küzdelméről? Lehet összevetni az ő alakításaikat, hogy melyik volt a jobb ebben a filmben? Nagyjából ugyanannyi lehetőségük volt.
Nem, szerintem nincs különbség. De én nem látok különbséget bennem. Tehát, hogy ez ugyanolyan színvonalú színészi munka volt, szerintem.
Szerintem jó volt mind a kettő, de Olivia Colman még egy kicsit jobb volt náluk. De én kibékülök, hogyha a Emma Stone kap egy Oscart, vagy a Rachel.
Ő is kapott már, ugye? Igen. Emma Stone, és az se volt annyira régen.
Igen.
Igen. Hát ugye az ő borítékja okozta aztán a káoszt a gála végén, ugye, mert az a boríték valahogy oda került a...
Hát akkor most kap a Rachel Weisz. Nem tudom.
Őt úgy is szeretjük.
A mi kis Ráhelünk.
Igen, Pozsonyi úton igen, volt lakás a rokonainak.
Részben magyar, vagy
magyar származású,
Hát ezek voltak a fontosabb kategóriák. Most a többire már nem jutott idő.
Nem, igazából...
A rendezést azt megkapja a Cuarón, gondolom, mert az elég egyértelmű.
Én nem tudom, tehát, hogy én valahogy úgy érzem, hogy nem nincs olyan film, amiért őszintén izgulnék, vagy így nem tudom, lerágnám a körmöm, hogy annak a nevét mondják be, most így végignézve az összes jelölést, nem tudok őszintén szurkolni semminek.
Egy. Clark Duggan-t hallottuk
az Index filmet. Ezekkel keserű szavakkal.
Nem így valahogy. Szóval, hogy én például nagyon, egy dolog van, amit nagyon hiányolok a jelöltek közül, az pedig a First Man, az első ember. Az, az szerintem akár mondani valóban, technikai megvalósításban, rendezésben, operatőri munkában, zenében, minden kutya fülében szerintem az egész felhozatal 80%-át így legyalulja.
Ugye az a Neil Armstrong életrajzi film.
Tehát, hogy, és én teljesen értetlenül állok az előtt, hogy ez semmilyen Oscar, vagy nem semmilyen, bocsánat, tehát, hogy kapott legjobb production design, legjobb vizuális effektusok, legjobb hangvágás, hangkeverés ilyenekben, de hát, de hogy ez egy igazi Oscar film. Egy igaz történet alapján tökéletes technikai megvalósítással, remek színészekkel készült valami, amit így felzabáltak volna pár éve, szerintem.
Szerintem van még olyan film, ami méltatlanul van mellőzve, aminek ott kéne lenni a legjobb film kategóriában?
Hát én nemrég néztem meg, úgyhogy sajnálom, hogy akkor kivarad, de a Nyughatatlan özvegyek szerintem annak mindenképpen ott kellett volna lennie. Az is egy szinte egy tökéletes film, tökéletes színészekkel, az is ilyen példaértékű technikai megvalósítása, filmszerű, remekül van vágva, operatőri munka csodás, rendezés fantasztikus. Én nem tudom, hogy miért nincs ez a film cím ezen a listán sehol.
Én a Mission Impossible utóhatás. Nem, viccelek. Nem, én ki vagyok békülve ezzel.
Ez mi, még egy legjobb vágást sem kapott? Nem már.
Nem, semmit az ég egyet a világon.
Nincs igazság.
A legjobb bokatörés.
Most nem azért, de miért komolyan, ne technikai... operatőri munka, akármi technikai díjat simán kaphatott volna.
De ugye annak már ebbe az évben kellett volna kapnia. Tehát az még tényleg meg... Na, hát nem is mondtam hülyeséget.
Nem, egyáltalán nem mondtál. Csak hogy tényleg ez a... Ez a szomorú, hogy itt van a Zöld könyv és a Bohém rapszódia, amik tényleg egy ilyen nevetséges, nem is tudom, olyan mintha minden film egy ilyen gyönyörű téglaház lenne, akkor ezeket így agyakból összegórták volna. És,
jó, hát nekem csak a Bohém rapszódia fej. És én tudok drukkolni a Rómának is, és az Alelnöknek is, úgyhogy ha valamelyik nyer a kettő közül, akkor nem gyűjtöm fel talán az akadémiát.
Tarbélán keresztül üzenünk majd nekik. Tarbélán és Nemes Lászlón és Deák Kristófon.
Enyedi Ildikó, Mészáros Márta.
Igen, azt azért, tegyük hozzá tényleg, hogy most van. Tehát
nagyon utóbbi, sok magyar akadémiai tag van.
Egyrészt, másrészt meg az utóbbi három évben mindig volt magyar, akinek szurkoltunk, és most nincs. Ez ilyen fura érzés.
Igen, ez rossz érzés, különösen, hogy nagyon szurkoltunk ugye két filmnek is, a Susotásnak, a legjobb rövid film kategóriában, illetve a Ruben Brandt a gyűjtőnek, a legjobb animáció, és ráadásul szuper amerikai kritikákat kap.
Nagyon durván, igen.
Tehát imádják a legrangosabb amerikai filmes lapok, de egyik sem tudott bekerülni a legjobbak közé.
De azért az milyen jó már, hogy azon finnyoghatunk, hogy három évig ott volt az Oscaron, és most nem vagyunk ott. Hogy azért ez egy...
Ja, jó.
Ez jó.
Előttünk kényeztetve.
Most már ez a probléma, hogy miért nem vagyunk ott.
Akkor ennyi volt a mai Oscar kibeszélés podcastunk, még a ceremónia előtt. Magát a díjátadót azt közvetíteni fogjuk az Indexen, szövegben, posztokban, percről percre. Ez nagyjából hétfőn magyar idő szerint ilyen éjjel egy körül fog indulni nálunk a közvetítés, meg a ceremónia az kettőkor, úgyhogy kövessetek majd ott is minket, és köszönjük, hogy hallgattatok minket, köszönöm Stökkinek és Dórának, hogy ilyen remekül tudtunk beszélgetni.
Köszi, Dávid.
Ja, köszönöm.
Nekem te vagy a kedvenc.
Ó.
Ja, és Stöki leszel az alelnököm. Ja. És kövessetek minket RSS-en, az Indexen, kommenteljetek és értékeljetek az iTunes-on, ez volt a Kultrovat Podcast, hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.